Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket, énekeljük a 95. Zsoltár első versét. Így kezdődik, gyertek, örvendjünk mindnyájan. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, a Biblia olvasó kalauz szerinti mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszunk egy részletét. A Bírák könyve 9. fejezetének 1-től 21. terjedő verseit olvasom. És elment Abimelek a Jerubbaál fia Sikembe, az ő anyjának atyafiaihoz, és beszélt velük, valamint az ő anyja atyának egész nemzetségével mondván. Mondjátok meg, kérlek, Sikem minden férfiának hallatára, melyik jobb nektek, hogy 70 férfiú uralkodjék-e rajtatok, Jerubbaálnak minden fia, vagy pedig csak egy ember uralkodjék fölöttetek. És emlékezzetek meg arról, hogy én a ti csontotok és a ti testetek vagyok. És elmondották anyjának testvérei róla minde beszédeket, Sikem minden férfiainak füle hallatára, és Abimelek felé hajlott az ő szívük, mert azt mondták, atyánk fia ő. És adtak neki 70 ezüstpénzt a Baálberitnek házából, és ezzel holmi henyélő és hiába való embereket fogadott magának Abimelek, akik őt követték. És elment atyának házához Ofrába, és megölte testvéreit, Jerubbaál fiait, a 70 férfiút egy kövön, és csak Jótám maradt meg, Jerubbaálnak legkisebb fia, mert ez elrejtőzködött. És összegyülekeztek Sikemnek egész polgársága, és Millónak egész háza, és elmentek, és királlyá választották Abimeleket, az alatt a magas tölgyfa alatt, amely Sikemben van. Mikor pedig ezt elbeszélték Jótámnak, elment, és megállt a Garizim hegy tetején, és nagy felszóval kiáltott, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten. Egyszer elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válasszanak maguknak, és ezt mondták az olajfának, uralkodjál felettünk. De az olajfa így felelt nekik, elhagyjam-e az én kövérségemet, amellyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek-e, hogy hajladozzam a fák fölött. Akkor a fügefának is szóltak a fák, jár te, és uralkodjál rajtunk. De a fügefa is azt mondta nekik, elhagyjam-e édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjek-e, hogy hajladozzam a fák fölött? Azután a szőlőtőnek is mondták a fák, gyer el te, és uralkodjál rajtunk. Azonban a szőlőtő is azt mondta nekik, elhagyjam-e mustomat, amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek-e, hogy hajladozzam a fák fölött? Mondták végre a fák minnyájan a tövisbokornak, gyer el te, uralkodjál mi rajtunk. És mondta a tövisbokor a fáknak, ha igazán királlyá kentek engem magatok fölött, jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban, de hogyha nem, tűzjön ki a tüskebokorból, és égesse meg a Libánonnak cédrusait. Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedhettek-e, hogy Abimeleket tették királyotokká, és jól cselekedtetek-e Jerubbaállal és háznépével, és úgy bántatok-e vele, amint megérdemelte. Mert érettetek harcolt atyám, és még életével is semmit sem gondolván mentett meg titeket a midianiták kezéből. Ti pedig most felkeltetek az én atyámnak háza ellen, és megöltétek gyermekeit, 70 férfiút egy kövön, és királlyá választottátok Sikem férfiai felett Abimeleket, az ő szolgálójának fiát, mert atyátok fia. Ha igazán becsületesen cselekedtetek Jerubbaállal és az ő házával a mai napon, örüljetek Abimeleknek, és örüljön ő is ti néktek. De hogyha nem, jöjjön tűz ki Abimelekből, és emészze meg Sikem férfiait és Milló házát, és származzék tűz Sikem férfiaiból és Milló házából, és emészze meg Abimeleket. És elfutott Jótám, és elmenekült, és elment Beérbe az ő atyafia Abimelek elől, és ott telepedett meg. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy akitől egész életünket kaptuk, egy-egy órát a nyugodalom napján Isten tiszteleti közösségben visszaadhatunk neked, amikor kezünk munkájáról a te kezed munkájára figyelünk, ahogyan munkálkodsz a világban és személyes életünkben. Isteni érintésedet szeretnénk érezni most. Az, hogy az emberi beszéd közvetíteni tudja igédet. Az, hogy az elkalandozó figyelem képes felfogni mégis, amit igéd alapján a szívünkre szeretnél helyezni. Szeretnénk valami többlettel elmenni majd innen ahhoz képest, ahogy idejöttünk. Légy velünk, Urunk! Légy azokkal is, akik a világhálón keresztül hallgatják szavadat. Krisztusért kérünk, cselekedd, hogy igéd a sírónak vigasztalás, a reményvesztettnek támasz, az egyedül lévőnek a veled való közösség megerősítése legyen. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. A Bírák könyve 9. fejezetének 6. versében eképpen. És összegyülekezett Sikemnek egész polgársága és Millónak egész háza, és elmentek, és királlyá választották Abimeleket az alatt a magas tölgyfa alatt, amely Sikemben van. Kedves testvéreim! Izrael népe történetében az a korszak, amelyről a mai ige szakaszunkban szó van, a későbbiekre nézve, évszázadokra nézve is meghatározó lett. Bírák vezették ekkor az Isten népét, de már látszanak a királyságnak a kezdetei is. Időben Józsué halála után vagyunk, a honfoglalás és a királyság közötti időben, egy számítás szerint valamikor a Krisztus előtti 1200 és 1020 közötti időben. Ekkor még Isten népének nem volt királya, hanem külső fenyegetettség esetén Isten kiválasztott embereket, akiket erővel és bölcsességgel ruházott fel, hogy a fenyegetettségben lévő törzs vagy országrész élén a törzs lakosságát mozgósítsák, és védekező vagy támadó hadműveletek élére álljanak. Ők voltak a bírák, akikről ez a bibliai könyv el van nevezve. A bírák tehát a későbbi királyokkal ellentétben nem Izrael népe egészének voltak vezetői, hanem csak egy törzs vagy törzs csoportnak a vezetői. Országos mozgósításra nem volt jogosultságuk, ugyanígy országos törvényt sem voltak jogosultak hozni. Ekkor nem ember uralkodott Izrael fölött, hanem Isten vezette a bírákat harcaikban és küzdelmeikben. Az ilyen harcokban a bíráknak kulcs szerepük volt, Isten akaratának közvetítői és véghezvivői voltak. Ezt a korszakot a későbbi évszázadok emberei példázatosan szépnek említik, mert ekkor Izraelnek nem volt királya, hanem maga az Úr volt az Isten népe királya. Később ez a sajátos államforma változott, áttértek a királyságra, amely gyakran volt a proféták igehirdetéseinek a célpontja, mert a királyok gondolkodásából sokszor kimaradt Isten. Elhagyták azt a nagy ráhagyatkozást, a folyamatos életkapcsolatot Istennel, amely a bírák korában megvolt. Mai igényben Izrael sorrendben 5. bírájának, Gedeonnak a fiáról, Abimelekről van szó. Ő nem volt bíra, hiszen ez a tisztség nem volt örökölhető úgy, mint a királyság, mert erre is igaz, hogy Istennek csak fiai vannak, de nem unokái. Abimelek sorsában és magatartásában azonban vannak olyan örök érvényű igazságok és mozzanatok, amelyek nem csak az akkor élt embereknek szolgálhattak okulásul, hanem nekünk is. Hagyjuk, hogy Isten szent lelke feltárja ezeket előttünk, és általuk keressen bennünket. 3 kérdés vetődik fel ennek a fejezetnek az olvasása kapcsán. Ezeket a kérdéseket tegyük fel, és keressük reájuk az élő Isten válaszát. Az első kérdés az, hogy a helyünkön vagyunk-e? A történet szerint meghalt Gedeon, aki Isten kiválasztott embere volt, és az Úr sok-sok győzelmet vívott általa Izrael ellenségei fölött. Gedeon mai igénk főszereplőjének, Abimeleknek volt az apja. Gedeon mindig figyelt Isten útmutatásaira, és akkor is tudott engedelmeskedni az Úrnak, amikor nem szokványos utakon vezette őt. A bírák könyvében 2 fejezettel korábban arról olvasunk, hogy a midiániak, az amálekiek és a keleti törzsek seregeinek hatalmas összevont erejével szemben a Gedeon vezette 32 000 főnyi hadsereg megmosolyogtatóan kevés volt. Emberileg szólva vesztésre volt ítélve. Isten parancsára azonban a kevésnek számító 32 000 főnyi seregből csak 300 katonával indult a nagy túlerővel szemben. Ezt rendelte Isten. Nehogy a győzelmet maguknak tulajdonítsák. Ebben a helyzetben nyilvánvaló volt, hogyha győznek, ott többről van szó, mint emberi erő, mint emberi ügyesség. Gedeon nem vitatkozott, nem hivatkozott arra, hogy Isten parancsa katonailag, stratégiailag sehogyan sem igazolható. Tette azt, amit Isten mondott neki. Nem vitatkozott, nem akadékoskodott, hanem csöndben ráhagyatkozott Istenre. Nos, ennek a kiváló embernek, Isten választottjának a fia volt Abimelek, aki Gedeon egyik ágyasától, egy sikemi asszonytól származott. Erről a nem dicső származásról Abimelek nem tehetett, de az ókori Izraelben a származásnak mégis rendkívül nagy jelentősége volt. Ezért az ilyen múlttal szemben akkor megbélyegzést járt, akkor is, ha az illető nem tehetett róla. Talán ez a körülmény tette őt törtetővé, hogy a mai igényben önjelölként tüntette fel magát a királyságra. Mert anyai oldalról a származásával nem lehetett dicsekedni, az erőszakos törekvésével el akarta fedezni ezt a foltot magáról. De hol van ebben a dologban és ebben az egész folyamatban Isten? Összesen kétszer fordul elő a felolvasott 21 versben az Isten szó. De egyik sem Izrael istenére vonatkozik, hanem mindig többes számú formában, abban az értelemben, hogy az őslakosság pogány isteneire kell gondolnunk. Istenről tehát ebben a bonyodalmas történetben nincsen szó. Az a döbbenetes a történetben, hogy sehol egyetlen említés sincs Izrael istenéről. A mi életünknek is vannak néha ilyen fejezetei. A hatalom megszerzéséért ez az ember minden eszközt mozgósított. Sikembe ment a nagy hagyományokkal rendelkező városba, ahol az anyja lakott. Sikem. Már az ősidőkben, a Jákob történetek egyikében is előfordul az említése. Akkor egy kánaáni néptörzs, a hivviek lakták, akikkel Jákobnak összeütközése volt. Itt hívta össze később Józsué a sikemi országgyűlést, és itt hangzott el az a jól ismert mondat az ajkán, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Később az egységes Izrael kettészakadása is ehhez a városhoz volt köthető. Baál Istennek volt itt egy jelentősnek számító temploma. Minden megvolt tehát Sikemben arra, hogy ezen a helyen Abimelek megszerezze a hatalmat. Volt ott hatalom, volt pénz, volt templom, olvastuk, hogy voltak korrupt hitvány emberek, akik pénzért, fizetségért királlyá kiáltották ki Abimeleket, hogy ő legyen Izrael uralkodója. Abimelek tudott szót érteni a város polgáraival. Meg tudta fizetni az alja népet, hogy támogassák őt a királyság felé vezető úton. De mondom, Izrael istenéről ebben az egész ige szakaszban, amelyet olvastam, egyetlen említés sem történik. Emellett nem mehetünk el szó nélkül, szeretett testvéreim. Gondoljuk végig az elmúlt napjainkat, az elmúlt hetet csak, amit elterveztünk, és amiből megvalósítottunk valamit. Azt is, amit nem sikerült elérnünk. Foglalkoztunk vele, szerettük volna, de nem sikerült. Beengedtük-e ezekbe Istent? A mi életünk elmúlt heti fejezetében hol van Isten? Engedtük-e, hogy szóhoz jusson, hogy a napi elcsendesedésünkben igéjével és szent lelkével tanácsoljon bennünket? Mit tettünk másképpen azért, mert az Istennel való kapcsolatunk erre indított bennünket? Abimelek nem volt a helyén abban, amit ebben a fejezetben leírtak róla. Az első kérdésünk az tehát, hogy mi vajon a helyünkön vagyunk-e. A második kérdés, van-e közvetlen kapcsolatunk Istennel? Abimeleket Isten sem arra, hogy bíra legyen, sem a királyságra nem választotta ki. Nem azért, mert nem szerette, nem is azért, mert félre akarta tenni. Nem olvasunk ilyenről. Őt valószínűleg valami másra választotta ki. De Abimelek nem kereste a helyét az Istennel való kapcsolatában. Az apja árnyékában azonban hatalom közeli ember lett, és ezt a maga hasznára szerette volna fordítani. Ám nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy Gedeonnak minden erénye, engedelmessége és nagysága ellenére volt árnyoldala is. Mert a nagyfának nagy árnyéka van. Sok felesége volt, és ettől a sok asszonytól igen sok gyermek született. Abimelek hatalmi elképzeléseit zavarta a sok féltestvér jelenléte, hogy esetleg majd ők is osztozni akarnak a királyságon. Ezért nem bízott semmit sem a véletlenre. Minden lehetséges riválisát lemészárolta, hogy övé lehessen a hatalom. Összesen 70 férfit. Ezek mind a féltestvérei voltak. Az ofrai vérengzés után a sikemiek bizonyára féltükben is királlyá kiáltották ki Abimeleket. Tartottak tőle, hogyha a féltestvéreinek ez lett a sorsa, akkor nagy reményük nekik sem lehet. A halálra szánt féltestvérek közül azonban egy, a legkisebb, Jótám, azt olvastuk, hogy megmenekült, mert elrejtőzködött. Abimelek a nagy vérengzés közben észre sem vette, hogy nem végzett tiszta munkát. A történelem sokat tud beszélni arról, hogy az ember a hatalom megszerzése érdekében milyen nemtelen eszközökhöz képes folyamodni. Kifordul emberi mivoltából, és eltorzult arccal, torz személyiséggel halad a maga választotta úton. A történelem nem csupán fizikai megsemmisítésről tud számot adni, hanem amikor az egyik a másik ember méltósága ellen tör. Rosszat mond róla, mondva csinált vádakat kohol ellene, lenyomja, az egzisztenciájára tör, hogy ő azáltal emelkedjen és megszerezhesse azt, amit az a másik elért. Pozícióharcok, elsőségért folytatott küzdelem munkahelyen, baráti körben, családban, politikai életben, érdekcsoportok körében, egyházon kívül és egyházon belül. József Attila szavaival, fortélyos félelem igazgat minket. Igen, a fortélyos félelem következtében az ember azt teszi, amire a hatalom rábírja. Ez a fortélyos félelem véreskezű, Abimelek lelkületű embereket azóta is maga mellé állít, mert nem akarnak ők maguk is áldozattá válni. Gedeon a sok feleségétől származó sok fiával, a féltestvérek között akaratlanul is a hatalomért folytatott harc ketyegő pokolgépét helyezte el. A korábbi bűneinknek lehet következménye az utánunk következő nemzedékek körében úgy, hogy nekik is nyomorúságot okozunk. Nincs más utunk, kedves testvéreim, mint az, hogy Istennek mindent megbánni, mindent letenni az ő kezébe. Letenni mindent, ami korábbi időnkben jóhiszeműen vagy szándékosan Isten rendje ellen történt. Gedeon minden kiválósága ellenére sem tette meg ezt. A késői megbánás nem valószínű, de mégsem lehetetlen, nehogy elkeseredjünk. A haldokló Lator a halála előtti utolsó pillanatokban látta be, hogy élete során nagyon sok rossz életértéket követett. Kezd a legszűkebb körben az elrontott dolgaid rendezését. Ott, ahol legtöbbet tartózkodsz, azok körében, akikkel legtöbbet találkozol. Isten kész arra, hogy a szakadozó vagy egy-egy időre elfelejtett kapcsolatainkat vele helyrehozza, és a szakadozó fonalat összekösse újból. Erre mi emberek képtelenek vagyunk, mert a hibáinkat Isten nélkül csak halmozni tudjuk és görgetjük őket magunk előtt. De Isten most közel akar jönni hozzánk, segítségünkre szeretne lenni, és közvetlen életkapcsolatra hív vele. Az első kérdésünk az volt, hogy a helyünkön vagyunk-e. Most másodszor azzal foglalkoztunk, van-e közvetlen kapcsolatunk Istennel. Végezetül harmadszor tegyük fel a kérdést, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Abimelek nemtelen eszközökkel minden áron király akart lenni. Senkinek eszébe nem jutott, hogy ezzel kapcsolatban Istennek vajon van-e véleménye. Ha van, akkor mi lehet az? Úgy volt Abimelek, mint Arany János írja a Nagyidai cigányok című versében, amikor a vajda a választás előtt ezt kérdezte, ki legyen a vajda, éne, vagy pedig én. Isten azonban figyelmeztette mindezek ellenére Abimeleket. Az életben maradt, a véletlenül életben hagyott féltestvére, Jótám által. Egy halálra szánt ember által. Mert hogy, kedves testvéreim, Isten szakadatlanul azon van, hogy a rossz irányba haladó embert megállítsa. Isten kész arra, hogy felül mellénk arra a vonatra, amelyet eltévesztettünk, és pont ellenkező irányba rohan, mint amerre mennünk kellene. Isten vállalja ezt fölfoghatatlan módon, mert szeret bennünket. Jótám egy felnőtteknek szóló mesét mondott el, egy példabeszédet a fák királyválasztásáról. Jótám meséje Isten kinyújtott keze volt Abimelek felé, és onnan még lett volna visszaút, hogyha van megbánás. Mert ha van megbánás, mindenhonnan van visszaút. Ez a kegyelem. Ezt a Szentírás így hívja. Ez a kegyelem. Az isteni megbocsátás. Ma Isten kinyújtott keze értünk, a prédikáció. Jótám meséjének az a mondani valója, hogy aki a helyén van, az nem törekszik feltétlenül többre, mert a többet, amivel ő rendelkezik, a maga helyén szeretné másoknak közvetíteni. Az ilyen ember tud megelégedett lenni. A tanmese szerint az olajfa, a füge és a szőlőtő nem akart király lenni, pedig felkérték rá őket. Az olajfa, a füge és a szőlő megelégedett azzal, amit gyümölcsükkel adni tudtak a környezetüknek. Nem vágytak többre, egyszerűen azért, mert a helyükön voltak. Megelégedettek voltak. Azt olvassuk, hogy ezek a nemes növények nem akartak hajladozni. Károli Gáspár úgy mondja, ingadozni más növények között. A hatalomban lévőknek a mesteri karikatúrája ez. A hatalom csak látszólag szilárd mindig, de valójában ingadozás és hajladozás mások fölött. Mert ha látszólag mások fölött is áll a király, mégis örökké hajladoznia, ide-oda csapódnia kell szüntelen való, gyarló elvárásoknak megfelelni. A semmit nem érő tüskebokor azonban vállalja a királyságot. Ez a tüskebokor, amiről itt szó van, a Lycium europaeum, amelynek a termése mérget is tartalmaz. Krisztus koronájának, vagy fattyú jázminnak is szokták nevezni. De az is lehet, hogy ez a szó az ördög cérnaként ismert szúrós cserjét jelenti. A folytatásban azt olvassuk, hogy a tüske bokorból tűz csap ki, és megemészti a nemesebb fákat, még a Libánon cédrusait is, ami igazán nemes építő anyagnak számított az ókori világban. Csak az igazán tehetősek engedhették meg maguknak, hogy ilyennel díszítsék a házukat. Az ember bűne, mint valami tövis bokorból kicsapó tűz, egyszer a Golgotán a legnemesebbet, a legdrágábbat is megemésztette. Aki uralkodni akar, az nem ismer határokat. Isten ellensége a gonosz, nem tőlünk független valóság. Nem ismer határokat, először a gondolatainkat, aztán a szavainkat, végül a cselekedeteinket akarja birtokba venni. Mennyire más az, amikor Isten emel valakit vezetővé a többi fölé, mintha valaki ilyen nemtelen módon kapaszkodik, ahogyan Abimelek tette. Emberroncsok veszik körül az ilyen embert, mert a hatalom elvakít és nem számít. És itt ne azokra gondoljunk, akik nincsenek itt, akik igazán nagy hatalommal rendelkeznek, országnak, világnak, nagy közösségeknek a sorsát irányíthatják, hanem gondoljunk a magunk köreire. Teszi ezt az Úr azért, hogy egy időre erőt és bölcsességet adjon nekik, hogy sokak életét meggazdagítsák. Ha nem ezt teszik, eljön egy pillanat, amikor Isten azt mondja, eddig és nem tovább. Három kérdés. A helyünkön vagyunk-e? Másodszor azt a kérdést tettük fel, van-e közvetlen kapcsolatunk Istennel? Végezetül harmadszor, kik vagyunk és mit akarunk? Mert mondom, volt valaki, aki nem a maga akaratából lett király. Sőt, a János evangéliuma szerint, amikor a kenyeret megsokasította, a tömeg királlyá akarta őt tenni. De ezt olvassuk, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Az ő királysága nem e világból való, hanem a világ mindenség Istene felhatalmazásával tett mindent, a megváltásunkat is ebből a felhatalmazásból adódóan vitte végbe. Már Gábriel angyal mondta a születendő üdvözítőről Máriának, ő uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. És uralkodásának nem lesz vége. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, Atyánk, állíts helyre bennünket! Mindaddig, amíg magunk keressük a helyünket, örökös, oldhatatlan életszomj van bennünk a még többért. Akit te a helyére állítasz, az tud megelégedett lenni és hálás, sőt másokat is táplálni. Megosztani azt, amit tőled kaptunk. Időnkből, emberséges közeledésünkből, szavainkból, és a kezünkbe letett, de másoknak szánt anyagi javainkból. Fűzd kapcsolatunkat egészen szorosra veled, hogy azok legyünk, akiknek látni szeretnél bennünket, ne azok, akik mi szeretnénk nélküled lenni. Eléd visszük azok sorsát, akik naponta a gondolatainkban vannak. Népünk, nemzetünk sorsát e mostani határokon innen és túl. Azokat, akik tőlünk elszakítottságban vannak, akiket külső veszedelem, háború fenyeget, de akik belső terrort élnek át, tövisbokor lelkű emberektől, akik meg akarják fosztani őket magyarságuktól, nemzeti imádságunktól, anyanyelvi oktatástól, az anyanyelv szabad használatától. Áld meg egyházunkat, gyülekezetünket, amikor mi is tisztségviselők választására készülünk. Te helyezd hivatalába az új presbitériumot. Oltalmadat kérjük a most újrainduló gyermekisten tiszteleti munkára. Légy gyermekeinkkel, unokáinkkal, akik most kezdték iskolai és óvodai munkájukat. Adj nekik késztetést a munkára, hogy helyükön hadd tudhassanak olyan eredményeket, amely az életre készíti őket. És áld meg azokat, akikre rábíztad mindennek a továbbadását. Jöjj, Urunk, vigasztald azokat, akik a héten szerettüket bocsátották el a minden élők útján. Engedd látnunk, hogy az örökké valóság szempontjából csak az marad meg belőlünk, ami halálunkon innen feled összekötött minket. Ezt a maradandó kapcsolatot ápolt szent lelked által. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 630. dicséretet. A 630. dicséret mindegyik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Zengd Jézus nevét, zengd világ! jöjjetek, vegyük Isten áldását. És mondta az, aki a királyi székben ült, ímé én mindeneket újjá teszek. És mondta nekem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. Amen.